announce.
Most nincs bejelenteni való.
I just after worship, as I was just looking out over the congregation, I just in my heart I was just thinking, I just love these people. I'm just so blessed to be here, and it's just such a blessing that we're in each other's lives. And, I thought I'd just share that since it was in my heart.
Az embereket csak szeretném megosztani veletek, hogy annyira szeretlek benneteket és szeretem ezt a gyülekezetet. Úgyhogy ez volt a szívemen, úgyhogy gondoltam, hogy elmondom ezt nektek.
I'm so thankful that you're here because it's just so wonderful to have other people that love the Lord, that want to worship the Lord, and to do it together, you know.
És annyira örülök, hogy itt vagytok most, mert annyira jó olyan közösségben lenni, olyan emberek között, akik szintén szeretik az Urat, és olyan jó együtt dicsérni őt.
The Lord delights in his people, the scripture tells us.
Az igéből tudhatjuk, hogy az Úr gyönyörködik az ő népében.
So, it's just good. It's just so good to be his.
Úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy az övéi vagyunk.
And if we're his, then we belong to each other as well. We're one body. It's amazing.
És mivel mi mindannyian az övéi vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egy testnek a részét képezzük, ez is egészen bámulatos.
If you have your Bibles, please open to 1 Kings chapter 14.
Ha hoztatok magatokkal a Bibliát, akkor az 1 Királyok 14-nél nyissátok azt ki.
As we study through the Old Testament, we're studying really the history of God bringing his salvation to mankind.
Ahogy az Ószövetséget vesszük, tanulmányozzuk hétről hétre, igazából azt látjuk, annak a történetét látjuk, hogy Isten hogyan hozzá el az üdvösséget az emberiségnek.
The way God decided to do that was to first build a nation for himself, and then through that nation reveal his salvation to all the families on the face of the earth.
És Isten úgy határozott, hogy az üdvösséget az egész emberiségnek úgy hozza el, hogy először felnevel egy népet, és rajtuk keresztül hozza el ezt az üdvösséget.
You can read about it in Genesis chapter 12. That's why God chose Abraham and chose to build a nation through Abraham.
Ezt elolvashatjátok az 1 Mózes 12-ben. Ezért választotta ki Isten Ábrahámot, hogy utána egy egész népet felneveljen Ábrahámon keresztül.
Now God's original desire for the nation Israel was that it be a theocracy.
Isten eredetileg Izraelnek, mint országnak a teokráciát
számítja. It be a nation where God himself is their king.
Vagyis egy olyan országot szeretett volna látni, ahol ő a király.
But we saw during the time of Samuel the prophet, Israel began to want a human king because they wanted to be like all the other nations around them.
Sámuel idejében azonban láttuk az igéből, hogy Izrael népe szintén egy húsvér királyt kívánt magának, mert a többi néphez hasonlóvá szerettek volna ők is válni.
It was really just a sad thing because the Lord's purpose for Israel was they would not be like all the nations around them, but that they would be a unique people unto God.
És ez igazából nagyon szomorú, hiszen Istennek pontosan nem az volt a terve, hogy Izrael népe olyan legyen, mint bármely más nép, hanem egy nagyon is különleges népnek szánta őket.
Samuel the prophet was so depressed, you know, at this desire in the nation, he went to God.
Amikor Sámuel látta, hogy ezt kéri a nép Istentől, egy húsvér királyt, akkor nagyon elszomorodott, és így ment Isten elé.
And God really cheered Samuel up in a way, saying, you know, Samuel, they haven't rejected you. He was the prophet of God. But they rejected me as being king over them.
De Isten megvigasztalta Sámuelt, és azt mondta neki, hogy tudod, Sámuel, te Isten prófétája vagy, de ezen döntésükkel, ezen kérésükkel nem téged utasítottak el, hanem engem. Engem nem akarnak ugyanis királyként.
How do we do when we are rejected like that? We don't do that well, do we?
Sajon, mi hogyan reagálunk, amikor így módon elutasítanak bennünket? Talán nem viseljük ezt túl jól, ugye?
We get hurt, you know, and then we try to hurt back the person who hurt us.
Hiszen megbántják ezzel, megbántanak ezzel bennünket, és mi is megpróbáljuk megbántani azt a másikat, aki megbántott.
God said, okay, I'll give you what you want. And he gave him Saul. And Saul had the image that they were looking for.
Isten azonban azt mondta, hogy rendben, megadom nektek azt, akit kértek, és így Sault kapták királyként. És Saul kívülről, tehát ő benne minden megvolt, amit Izrael népe kért.
They wanted a king that looked like all the other kings. He had all the royal stuff going on, and God gave him the guy that had the image.
Ők tehát egy olyan királyt kértek, mint a többi népnek a királya, és valóban Sault kapták, aki kívülről, külsőleg valóban azzal az imázzsal rendelkezett, ami megfelelt erre a célra.
But Saul was all about Saul. Saul was all about Saul's will, not God's will.
Saul élete azonban csak saját maga körül forgott. Minden tulajdonképpen Saul akaratáról, nem pedig Isten akaratáról szólt az ő életében.
And Saul actually frustrated God's grace.
És így Saul lényegében elutasította sokszor Isten kegyelmét.
You know, it's possible to frustrate the grace of God.
És ez lehetséges.
To frustrate the grace of God.
Mondhatni, egy elutasítani Isten kegyelmét.
God's grace wants to flow into your life and through your life as God does His purposes in and through you.
Hiszen Isten szeretné belénk önteni az ő kegyelmét, hogy utána az átfolyjon rajtunk keresztül, mert Isten szeretné elvégezni az ő munkáját bennünk és rajtunk keresztül.
Saul was not interested in saying, God, here I am, work your good work in me and through my life.
Saul azonban nem az érdekelte, hogy Isten ő benne elvégezze az ő munkáját, illetve rajta keresztül.
Saul was there saying, God bless my plans.
Hanem Saul igazából ő csak az érdekelte, hogy Isten megáldja az ő terveit.
And there's a big difference between those two types of people.
De nagyon nagy a különbsége e kétfajta kérdés között
God,
és ember között.
God took Saul out of the way because there was so much God was wanting to do through the leadership in blessing the people.
Isten ezért eltávolította Sault az útból, mert olyan sok mindent szeretett volna elvégezni Izrael vezetőin keresztül és vezetőiben is.
And so God replaced Saul with David, who is a man after God's own heart.
És ezután Saul után Dávid került a hatalomra, aki Isten szíve szerint való ember volt.
God said, I found David, a man after my own heart, who will do all of my will.
Isten helyezte őt ebbe a pozícióba, Isten maga azt mondta Dávidról, hogy végre megtaláltam azt az embert, aki a szívem szerint való ember, aki hajlandó arra, hogy mindent megtegyen, amit én kérek tőle.
With all of his weaknesses and shortcomings, David was determined, I'm going to just follow God. If I fall, I'll get back up and keep following God.
Minden gyengeségével és minden bukásával együtt tehát Dávid valóban Isten szíve szerint való ember volt, mert amikor elbukott, akkor újra fölállt és odaszánt volt, mindig ment tovább és mindig Istent követte.
And as David followed the Lord, he led the nation of Israel into more of what God has given Israel than at any other time in their history.
És ennek köszönhetően Dávid ugye követte az Urat, és Dávid uralkodása alatt nem véletlen tehát, hogy Izrael sokkal több mindenben, mint egy belelépett népként és országként, mint bármikor azelőtt az ő történetében.
And God was relieved because God wanted to lead Israel into all that He has for them. He was so blessed with David.
Azokba a dolgokba léptek bele, amelyeket Isten előkészített a számukra, és annyira örült ennek Isten, mert ő meg akarta áldani az ő népét, és ezért nagyon megáldotta őt Dávid e fajta szíve és vezetése.
David didn't frustrate God's great desire that he wanted to work through his leader for the sake of his people.
Dávid tehát, mint egy nem fordult el Istentől, megengedte Istennek, hogy ő benne és rajta keresztül is munkálkodjon és egy munkát elvégezzen az egész népben.
Now when David passed off the scene, his son Solomon took the throne.
Dávid halála után az ő fia Salamon következett.
Solomon started out well and he took off where his dad left off and took Israel into mind-boggling prosperity.
Salamon lépett tehát a trónra, és ott folytatta, ott folytatott mindent, ahol édesapja Dávid azt abba hagyta, és egészen bámulatos bőségbe vitte Izraelt.
But Solomon began to allow compromise in his heart.
De utána Salamon lényegében meghasonlott az ő szívében.
He began to do things that God specifically said, don't do these things.
Mert elkezdett olyan dolgokat is tenni, amelyekről Isten egyértelműen korábban már kijelentette, hogy ne tegye.
One of those things was he began to multiply women to himself, wives.
Az egyik ilyen dolog volt az, hogy felhalmozott magának számos feleséget.
And the influence of his foreign wives had its effect on Solomon's heart.
És az ő idegenből származó feleségei nagyon komoly hatással voltak az ő szívére.
In Solomon's later years, he actually turned his heart away from the Lord. And he began to worship all these demonic gods of the nations that his wives were from.
És ennek eredményeként élete vége felé elfordult az Úrtól, és igazából az ő feleségeinek a démoni isteneit kezdte imádni.
It got so bad, and we studied that, these radically blasphemous types of religious practices that Solomon got involved in.
És hogyha emlékeztek rá, akkor korábban megnéztük ezt, hogy micsoda Isten káromló bálvány imádó gyakorlatot folytatott maga Salamon is már élete végén.
And God said to Solomon, I'm going to tear the kingdom out of your hands.
Ezért tehát Isten azt mondta Salamonnak, én kiragadom az országot a te kezedből.
But for the sake of your father David, I'm going to leave one little part in the hands of the descendants of David.
De mégis a te édesapád Dávid miatt egy kis részét az országnak mégis Dávid leszármazottainak a kezében hagyom.
Because of Solomon's great sin, the nation now is split.
Mivel tehát Salamon ilyen hatalmas módon vétkezett, most már megoszlott az ország.
The nation was divided in the days of Solomon's son Rehoboam.
Rehoboam idejében, aki Salamon fia volt, kettét az ország.
Ruled over Judah, and this other guy Jeroboam was ruling over the 10 northern tribes.
Roboám uralkodott tehát Júda fölött, és egy másik férfi, Jeroboám pedig a 10 északi törzs fölött.
And what we're going to see as we continue through the book of 1 Kings and the Chronicles, it's going back and forth from the northern kings to the southern kings.
És látni fogjuk, ahogy végigmegyünk a Királyok első, második könyvén, illetve a Krónikák könyvein, ezek a könyvek bemutatják nekünk mind az északi, mind pedig a déli királyokat.
And we saw last week Jeroboam, who is king in the north.
Múlt héten már Jeroboámot egy kicsit jobban megvizsgáltuk, ő az északi királyság uralkodója volt.
He forgot the promise of God.
Láttuk azt, hogy Jeroboám elfeledkezett Isten ígéretéről.
Fear filled his heart.
És megengedte, hogy hogy félelem kerítse őt hatalmába. És utána azt is hagyta, hogy tulajdonképpen ez a félelme elhatalmasodjék rajta, és ezen alapján kezdett terveket szövegetni.
He ended up making his own religion.
És ennek eredményeképpen egy saját kis vallási rendszert hozott létre.
And he totally threw away all of God's instructions to his people about worship.
Tulajdonképpen teljesen fittyet hányt mindarra, amit Isten mondott, és meghagyott az ön népének, hogy hogyan imádják őt.
And God came and warned him.
És Isten akkor eljött hozzá, és figyelmeztette őt.
He sent a prophet from the south up, and he came and he rebuked him, and he warned him.
Délről küldött ugyanis Jeroboámhoz egy prófétát, és rajta keresztül figyelmeztette őt.
And as Jeroboam reached out his hand to say, arrest this prophet, God withered his arm up.
És emlékeztek a múlt héten, amikor Jeroboám kinyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy fogjátok el ezt a prófétát azonnal, akkor megbénult az ő keze.
And Jeroboam cried out for mercy, and God healed him.
És utána Jeroboám irgalomért kiáltott, és Isten meg is gyógyította.
At the end of chapter 13, verse 33, it says, even after this event, he didn't turn from his evil way. God was wanting him to turn.
A 13. fejezet 33-as verse azonban azt mondja, hogy de ezután az esemény után sem tért meg gonosz útjáról Jeroboám, pedig Isten valóban erre vágyott, hogy megtérje mindebből.
But he kept on appointing priests from any class of people and building high places, whoever he wished, he consecrated them. He was doing his own thing.
Hanem továbbra is rendelt papokat a nép köréből az áldozóhalmokra, és akinek ez tetszett, az beiktatta, hogy az áldozóhalmok papja legyen. Tehát igazából megint csak ment a saját feje után.
34, it says, this thing was the sin of the house of Jeroboam.
34, ez a dolog volt Jeroboam házának a vétke.
So as to exterminate and destroy it, the house of Jeroboam from the face of the earth.
Emiatt írtották ki a föld színéről, és emiatt semmisítették meg.
In verse 1 of chapter 14, then at that time Abijah, the son of Jeroboam, became sick.
14.1. Abban az időben megbetegedett Abijá, Jeroboám fia.
Go ahead and read 2 and 3.
2. Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségének, készülj fel, öltöz áruhába, hogy ne tudják meg, hogy te vagy Jeroboám felesége. Menj el Silóba, mert ott van Ahijá próféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszel. 3. Vigyél magaddal 10 kenyeret és kalácsot, meg egy korsó mézet, úgy menj el hozzá. Ő majd megmondja neked, mi történik a fiúval.
So Jeroboam's little boy gets sick.
Jeroboám kisfia tehát megbetegszik.
Now his name is Abijah, and he's sending his wife now in disguise to the prophet named Ahijah. Don't get them mixed up.
Ne keverjük össze a kettőt. Jeroboám fiát Abijának nevezik, és Jeroboám az ő feleségét áruhában Ahijá prófétához küldi.
Why is Jeroboam sending his wife, in disguise?
De vajon miért küldi Jeroboám áruhába öltözve a feleségét ehhez a prófétához?
Is he saying, go down to the prophet and get some counsel or have him pray for healing or in intercession and all?
Vajon mit mondott itt Jeroboám a feleségének? Azt mondta vajon, hogy menj és kérj a prófétától tanácsot, vagy kérd tőle imád, vagy kérd azt, hogy könyörögjön a mi fiunkért?
Not at all.
Nem, egyáltalán nem ezt mondja Jeroboam.
Jeroboam kind of looks at this prophet as if he's some type of fortune teller.
Jeroboam, mint egy jósként tekint erre a prófétára.
Go down there and disguise and all and find out what the prophet says. Let's find out the future, you know.
Ezért küldi tehát el a feleségét, hogy kérdezze meg Ahiá prófétától, hogy olyan mit is rejteget számukra a jövő.
And she did it. She arose, she went to Shiloh, she came to the house of Ahijah, but Ahijah couldn't see, for his eyes were glazed by reason of age.
És Jeroboam felesége így is tett, felkészült, elment Shilohba, és bement Ahijá házába. Ahijá azonban már nem látott, mert az öregség miatt hályog támadt a szemén.
Now, Ahijah the prophet, we're going to see here that his eyes are blinded, but his ears are open. He's tuned in to the voice of the Lord.
Látjuk ugyan, hogy Ahijá már nem lát jól, azonban az ő szülei tulajdonképpen még nagyon jól működnek, főleg az ő szellemi szülei. Nagyon jól tudja ő, hogy az Úr mit mond neki.
Spiritually in tune.
Tehát fizikai értelemben igazából már vak, de szellemi értelemben teljesen érzékeny
Istenre. The Lord said to Ahijah, verse 5, go ahead, read verse 5.
Öt, de az Úr ezt mondta Ahijának, Jeroboam felesége eljön hozzád, hogy kijelentést kérjen tőled beteg fia dolgában. Te majd így, meg így beszélj hozzá, ha megérkezik, mert idegennek tetteti magát.
So as Jeroboam's wife is going, God's filling the prophet in on what's coming.
Jeroboam felesége tehát már útban van Ahijá próféta felé, és Isten közben informálja a prófétát arról, hogy mi is vár rá.
That's what God does with his prophets. He speaks to them.
Hiszen Isten valóban ezt teszi az ő prófétáival, ő szól az ő prófétáival.
And it was when Ahijah heard the sound of her footsteps as she came, he said, "Come in, wife of Jeroboam. Why do you pretend to be another person?"
Amikor Ahijá meghallotta az ajtajához érkező asszony lépteinek a neszét, így szólt: "Jöjj be, Jeroboam felesége, miért tetteted magad idegennek?"
Well, you can picture her out on the doorstep, like going, "Oh man."
Képzelhetitek, hogy Jeroboam felesége ott áll kín az ajtó előtt.
All that time making her costume and putting on her makeup and her wig and everything, you know.
Pedig milyen sok időt fektetett abba, hogy gondosan álcázza magát.
All that time wasting her time with, you know, learning her lines, what she's going to say first and
És egy csomó időt elpocsékolt azzal, hogy betanulta a kis előre megírt szövegét.
She gets there and the prophet just says, "Hey, wife of Jeroboam, come on in, you know. Why are you dressed up like someone else?"
Erre megérkezik, és a próféta már bentről odaszól neki, hogy gyere csak be, Jeroboam felesége, miért tetteted magad idegennek?
Now what does Jeroboam expect? He's sending his wife to the person in Israel that God speaks to and reveals things to.
Tehát hogyan is várhatott Jeroboam bármi mást, hiszen a saját feleségét elküldi ahhoz a prófétához egész Izraelben, aki az Isten valóban szól, és akinek megmutat dolgokat.
The end of verse 6, Ahijah says, "I've been sent to you with bad news."
Hatos vers végén ezt mondja még Ahijá, nehéz küldetésem van hozzád.
The prophet says to Jeroboam's wife, "You go tell Jeroboam, your husband, thus says the Lord, God of Israel."
És akkor a következőket mondja a Jeroboam feleségének a próféta. Menj és mondd meg Jeroboamnak, hogy ezt mondja az Úr Izrael Istene.
Notice, I exalted you among the people, made you ruler over my people.
Vegyük észre, hogy mit mond. Én kiemeltelek a nép közül, és népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek.
I tore the kingdom away from the house of David, and I gave it to you.
Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam.
But you have not been like my servant David, who kept my commands, who followed me with all of his heart to do only what was right in my eyes.
Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látom.
We talked about David. He was a man that was after God's own heart.
Dávidról korábban már sokat beszéltünk, ő Isten szíve szerint való ember
David's
volt.
David's life wasn't frustrated trying to find himself and trying to get God to bless his plans.
Dávid tehát nem azzal töltötte az idejét, hogy próbálta Istent rávenni arra, hogy megáldja az ő saját terveit.
David, when he was a young man, had made a decision.
David már fiatal korában egy döntést hozott.
My life is not about me.
Elhatározta már akkor, hogy az ő élete nem saját magáról szól majd.
All of my dreams, all of my desires, I lay them down at your feet, O God, living God.
És David minden álmát és minden vágyát az élő Isten lábaihoz tette
le. I live to do your will.
És azt mondta Dávid, hogy Uram, én azért akarok élni, hogy a te akaratodat teljesítsen mindenkor.
Spend my days trying to get you involved in my life.
Nem azzal fogom tölteni a napjaimat, hogy megpróbálok rávenni arra, hogy az én életemben valahogy vegyél részt és áldozd meg.
I've decided that I'm going to constantly be seeking to get involved in your life, God.
Hanem azt mondja Dávid, hogy én elhatároztam, hogy én folyamatosan megpróbálok és szeretnék bekapcsolódni abba, amit te teszel.
And that is the kind of person that God looks for.
És Isten egy ilyen fajta embert keres.
In 2 Chronicles 16, you can read it. You know the verse. The eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose hearts are loyal or hearts are turned towards Him.
A 2 Krónikák 16:9-ben ezt olvassuk, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.
God looks for those that are looking for Him.
Isten tehát azokat keresi a világban, akik ránéznek, akik pedig őt keresik.
God looks for hearts of people that have determined, here I am, Lord, to do your will.
Olyan embereket keres, akik a szívükben már eldöntötték, hogy Uram, én téged akarlak szolgálni, a te akaratodat szeretném teljesíteni.
The eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth.
Az Úr szemei tehát áttekintik az egész földet.
Because God wants to pour himself into and through people powerfully and strongly.
Mert Isten hatalmas módon szeretné magát beleönteni emberekbe, és utána, mint egy tovább ömleni az emberekből a világba.
But you know what? The truth is, how few are the people that have come to that place and said, here I am, Lord. Not just once, but this is the statement of their life for the rest of their life.
De a szomorú igazság az, hogy nagyon kevés olyan embert találunk, aki valóban ezt mondja az ő szívében, és nem csak egyszer mondja azt, hogy itt vagyok, Uram, és legyen meg a te akaratod, hanem akinek erről szól az egész élete, újra és újra ezt mondja Istennek.
Here I am, Lord. You do your will through me.
Aki azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és kérlek, hogy tedd meg, végezz el a te akaratodat rajtam keresztül.
You're wondering tonight what God's looking for. That's the kind of heart He's looking for, to pour Himself into that life and through that life.
Ha azt kérdezitek magatoktól, hogy vajon milyen embert is keres Isten, akkor itt a válasz, hogy ilyen embereket keres, akik őt keresik, akik hajlandóak megengedni neki, hogy bennük és rajtuk keresztül munkálkodjon.
By the way, this is just the basic Christian life.
De ez tulajdonképpen az alapállás a keresztény életben.
Not the radical Christian life, this is the basic Christian life.
Ez valóban, tehát ez az alap keresztény élet.
Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself, first step, deny yourself, take up your cross and follow me.
Hiszen mit is mond Jézus, azt mondja, hogy ha ti követni akartok engem, ha bárki követni akar engem, akkor vegye fel a keresztjét. Ez ugye az első lépés, hogy az első lépés az, hogy tagadja meg önmagát, és utána vegye fel a keresztjét és kövessen engem.
This is absolutely revolutionary.
Ez forradalmian új.
It's not about you having a little religious part of your life. It's about you giving all of your life to the Lord.
Ugyanis ez nem arról szól, hogy az életünk egy részét, mint egy vallási célokra elkülönítjük Istennek, hanem ez azt jelenti, hogy a teljes életünkkel Isten szolgáljuk, és a teljes életünket neki ajánljuk fel.
God says to Jeroboam, I did all for you that I did for David.
És mit mondott Isten Jeroboámnak, azt, hogy én mindazt megtettem érted is, amit Dávidért.
I exalted you from among the people.
Én kiemeltelek a nép közül.
I made you ruler over my people.
És a népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek.
And I gave you this position of authority.
És neked adtam a királyi pozíciót.
But you, Jeroboam, are nothing like my servant David. That's what God's telling him.
Mégis azt mondja itt Isten, hogy te azonban, Jeroboám, a nyomába sem érsz Dávidnak, az én szolgámnak.
David did what I told him to do.
Dávid ugyanis megtette azt, amire én kértem őt.
David followed me with all of his heart.
Dávid ugyanis teljes szívével, teljes szívből engem követett.
David let me work in and through his life, my purposes.
És Dávid megengedte, hogy az én céljaimat és az én munkámat elvégezzem az ő életében és az ő életén keresztül.
Jeroboam is getting his final rebuke from God.
Itt utoljára feddi meg Isten Jeroboámot.
You're nothing like David, but you, verse 9, but you've done more evil than everyone before you.
Azt mondja neki, te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat.
That's
9
radical.
Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak.
This is a radical rebuke. You've done more evil than all that came before you.
Ez egy nagyon komoly feddés, amikor ezt mondja Isten, hogy rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak.
What did he do? He said, you've gone after and made for yourself other gods, molded images to provoke me to anger, and you've cast me behind your back.
Isten azt is megmagyarázza, hogy miért mondja mindezt. Azt mondja, mert arra vetemettél, hogy más isteneket csinálj magadnak, öntöd bálványokat az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál.
What did Jeroboam do? He made his own religion.
Mit tett tehát Jeroboam? A saját vallását létrehozta.
And then he led others astray in it.
És utána másokat is ebbe belevitt, és így félrevezetett.
He cast the true and living God behind his back. He just said, whatever.
Most az igaz élő Istennek pedig hátat fordított, vagy hogy az angol mondja, a háta mögé vetette őt.
This is heavy stuff.
Ez nagyon komoly dolog.
God says, therefore, behold, I will bring disaster on the house of Jeroboam and cut off from Jeroboam every male in Israel, bond and free.
Ezért én veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiírtam Izraelből Jeroboám férfi utódait, apraját, nagyját, és teljesen kisöpröm Jeroboám háza népét úgy, ahogyan a szemetet
kisöpli.
És kiírtam Izraelből Jeroboám férfi utódait, ahogyan a szemetet kisöplik.
That's really graphic. God's just going.
Itt azért Isten nagyon jól leírja, hogy mire készül.
That's what your life is, Jeroboam.
Tényleg csak azt mondja, hogy hát ezt az egészet úgy, ahogy van, ki kell takarítani, és ki kell dobni a szemétbe.
All you've done is pollute everything.
És ezzel lényegében azt mondja Isten Jeroboamnak, hogy te minden csak beszennyeztél, Jeroboam.
The dogs will eat whatever belongs to Jeroboam and dies in the city. The birds will eat whatever dies in the field. The Lord has spoken.
Aki Jeroboam hozzátartozói közül a városban hal, meg azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal, meg azt az égi madarak eszik meg, mert így mondta meg az Úr.
This is what the prophet is saying to Jeroboam's wife. She's supposed to take this back and tell it to her husband.
Ne feledjük tehát, hogy Jeroboam feleségének mondja mindezt a próféta, és Jeroboam feleségének feladata az, hogy most hazatérjen és mindezt átadja az ő férjének.
So the prophet's done speaking. He says, now go therefore to your own house, and when your feet enter the city, the child will die.
A proféta tehát ezzel befejezte, még egy záró gondolatként hozzáteszi, te pedig készülj, menj haza, mire belépsz a városba, meghal a gyermek.
This is heavy stuff.
Ezek nagyon komoly dolgok.
And I'll tell you, my heart goes out to little kids that have foolish parents.
És hadd mondjam el, hogy nagyon megindul az én szívem olyan gyermekeken, akiknek ostobák a szüleim, tehát összetöri ez a szívemet.
I mean, it just breaks my heart when I see some child and he's with parents that you can just tell they're in sin and there's just confusion about their lives. My heart breaks for those little ones.
Amikor látok olyan gyermekeket, akiknek a szülei nagyon egyértelműen bűnben élnek, hogy egy hatalmas káosz és zűrzavar az életük, annyira összetöri ez az én szívemet.
Children are a gift from God.
Hiszen a gyermekek ajándék Istentől.
I can't think of any greater joy. And I've done everything in this life.
És ennél nagyobb örömöt el sem tudok képzelni, pedig én már nagyon sok mindent kipróbáltam.
Flown in airplanes,
hegyet
been
mászam,
submarines. You know, helicopters.
És szörföztem, és repültem, meg helikopteren, sőt, még tenger alatt járón is jártam.
Lived in California and in Budapest.
Kaliforniában is éltem, és Budapesten is.
But when I go home and I see my little girl.
De amikor hazaérek, és látom a kislányomat.
And my beautiful wife, the little girl came out from her. It's just such a gift.
És a gyönyörű feleségemet, hogy így látom őket, kettőjüket együtt, ez egy hatalmas ajándék nekem.
What a responsibility it is.
De micsoda felelősség is ez.
It should bring us to brokenness before God.
Igazából mindennek meg kéne törnie bennünket Isten előtt.
This is something we don't want to mess up.
Hiszen ez tényleg egy olyan dolog, amit nem akarunk elrontani.
I believe as Christians we need to be broken before God.
Én hiszem, hogy nagyon fontos keresztényként, hogy megtörtén álljunk Isten előtt.
There's just too much arrogance.
Mert túl sokszor túl arrogánsok vagyunk.
People needing to look like they know everything.
Az emberek valahogy úgy érzik, hogy mindenképpen azt a látszatot kell kelteniük másokban, hogy ők aztán mindent nagyon tudnak.
I don't know anything.
Én azonban bevallom, hogy nem tudok semmit sem.
I can't do anything.
És semmire sem vagyok képes.
Brokenness is when we fall down before God daily and say, God, show me your ways.
Erről szól a megtörtség, amikor oda megyek Isten elé napról napra, minden nap, és leborulok előtte, és kérem őt arra, hogy mutassa meg nekem az ő útjait.
Fill me with your love.
És kérem őt arra, hogy töltsön be engem az ő szeretetével.
You see what God calls us to dependence on Him.
Isten ugyanis arra hív el bennünket, hogy tőle függjünk.
But there's too many people that are just arrogant, and we need to be careful.
Túl sok ember azonban túl arrogáns e téren. Nagyon, nagyon vigyáznunk kell nekünk is ezzel.
As we're broken and we're dependent on God step by step.
De ahogy megtörve, ott állunk Isten előtt. Folyamatosan oda megyünk hozzá, és minden lépésünkkel rá hagyatkozunk.
When we live, like Jesus said, off of every word that proceeds out of the mouth of God.
És hogyha minden igével élünk, amely Isten szájából származik.
That's dependence.
Ahogy Jézus is mondta, akkor ez az igazi függés Istentől.
Happy will be anybody who follows you.
És hogyha ilyen, és hogyha téged így követnek emberek, akkor nagyon boldogok lesznek.
If you're living off of every word, you're broken before God, seeking His strength.
Hogyha ez a jellemző terát, hogy ott vagy megtörtön Isten előtt, őtőle kérsz erőt, és valóban belekapaszkodsz minden egyes szóba és minden igébe, amely az ő szájából
Happy
származik.
Happy will be your wife who follows you, your kids that follow you, because you'll be leading them into grace, into peace, into blessing.
Akkor olyan boldog lesz a te feleséged, a te gyermekeid, a te családod, mert akkor te a kegyelembe, az áldásba és az örömbe vezeted őket.
My heart goes out to this little kid.
Tehát nekem megindul a szívem egy ilyen kisgyermeken.
This little kid here,
és ezen a kisgyermeken itt, akit látunk. Jeroboam kisfián is tehát, aki meg fog halni.
And notice what he says. God keeps speaking about this child. And he says, and all Israel is going to mourn for this child and bury him. For he is the only one of Jeroboam who will come to the grave. Because in him there is found something good toward the Lord God of Israel in the house of Jeroboam.
És nagyon érdekes, hogy mit mond itt Isten. Egész Izrael elsiratja és eltemetik Jeroboám gyermekét. Jeroboám hozzátartozói közül csak őt teszik sírba, mert Jeroboám háza népéből csak benne talált valami jót az Úr, Izrael Istene.
This little kid, there was something in him that was towards the Lord, and the Lord noticed that and saw that, and God just yearned for this child.
Valami tehát volt ebben a kisgyermekben, és Istennek valóban kinyúlt az ő szíve felé, és vágyakozott utána.
By this child dying, God is simply bringing the child home.
És azzal, hogy ez a kisgyermek itt meghal, Isten tulajdonképpen hazaviszi őt, hazahozza őt magához.
This is what I would call, and I'm not the guy who thought of this term, but C.S. Lewis was actually, but he calls it severe mercy.
Én ezt egy nagyon nagyon komoly, és talán nehéz irgalomnak hívnám, hogy C.S. Lewis írt erről.
Sometimes when God takes someone out of here and takes him home to be with the Lord, it's a mercy, it's an act of mercy.
Amikor ugyanis Isten valakit elviszi innen, aki őt ismeri, és hazaviszi őt magához, akkor ez tulajdonképpen az ő irgalma.
It's like God's looking down at this little guy saying, your family, your dad is absolute disaster. I'm going to be your dad. Come here. Come on home, you know.
És olyan, mintha Isten ránézne erre a gyermekre, és azt mondaná, hogy látom, hogy a családod, micsoda kaotikus állapotok uralkodnak a te családodban, és összekutyulják a dolgokat. Úgyhogy én leszek inkább a te apukád, úgyhogy gyere hozzám, gyere haza.
Go ahead and read 14-18.
14. Támaszt majd az Úr egy királyt Izraelben, aki kiírtja Jeroboám háza népét egy napon, és még más is következik. Megveri az Úr Izraelt, és ingadozni fog, mint a nád a vízben. Kitéti majd Izraelt ebből a jó földből, amelyet őseiknek adott, és elszórja őket az Eufráteszen túlra, mivel bálványoszlopokat csináltak az Úr bosszantására. És kiszolgáltatja Izraelt a vétkek miatt, amelyeket Jeroboám elkövetett, és amelyekkel Izraelt is vétekbe vitte. Akkor Jeroboám felesége elindult, és hazament Tirszába. Amint belépett a ház küszöbén, meghalt a fia. Eltemették őt, és elsiratta egész Izrael az Úr szava szerint, amelyet kijelentett szolgája Ahijá próféta által.
God saw to it that this child had this big funeral and the whole nation mourned. God was bringing this child home.
Isten tehát hazahozta, hazavitte magához ezt a gyermeket, és valóban gondoskodott arról, hogy egész Izrael elsirassa őt.
There's times when I pause in the city and I pray for all the little kids.
Van, amikor én is megállok, és itt a városban, Budapesten, és elkezdek imádkozni a kisgyerekekért. Mert egyesek annyira kaotikus otthonokban nevelkednek. És olyankor csak imádkozom Istenhez, hogy valamit tegyen ezzel kapcsolatban, hiszen vannak otthonok, ahol folyamatosan ordibálnak a gyerekekkel, ahol bántalmazzák őket.
I'm telling you, man, that's the lowest of the lowest of sin.
De ez tényleg már a legalantasabb bűn.
Anyway, the rest of the acts of Jeroboam 19, how he made war and reigned and all, aren't they written in the book of the Chronicles? We're going to get there.
19. Jeroboam egyéb dolgai, hogy hogyan hadakozott és hogyan uralkodott, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Jeroboam uralkodásának az ideje 22 esztendő volt. Azután pihenni tért őseihez, és helyette fia Nádáb lett a király.
So here's Nadab, who is now going to be the second king of the northern kingdom.
Itt tehát Nádábbal találkozunk, ő lett az északi királyság második királya.
We're going to see 19 kings in the northern kingdom, all of them bad.
Látni fogjuk, hogy az északi királyságnak 19 különböző királya volt, és mindannyian rossz uralkodóknak számítanak.
We're going to see 20 kings in the southern kingdom, 8 of them are good.
Azt is látni fogjuk, hogy a déli királyságban pedig 20 király uralkodott, és ezek közül 8 jó uralkodónak tekinthető. És a 8 jó uralkodó közül pedig 5-öt mindenképpen érdemes kiemelni, mert ők kiválóak voltak.
So now we've just seen a story here about Jeroboam in the north. Now the focus switches down to Judah in the south as we go to the next verse.
Eddig tehát az ige Jeroboammal foglalkozott, tehát az északi királyság uralkodójával, és most itt már innentől kezdve Roboámról lesz szó, aki pedig a déli királyság uralkodója. 21. Roboám Salamon fia Júdában uralkodott. 41 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izrael összes törzse közül, hogy ott legyen a neve. Anyja egy Naamán nevű Ammóni asszony volt.
His mother's name. Notice that, because this is very unique, that the mother's name is mentioned.
Ezt vegyük észre, ez nagyon különleges itt, hogy az édesanyja nevét említi az ige.
His mother's name was Naama, an Ammonitess.
Anyja egy Naama nevű Ammóni asszony volt.
Take note of that, you girls.
Ti lányok, mindenképpen figyeljetek
in
erre oda.
In the books, the first and second kings, first and second chronicles,
ugyanis a királyok első és második könyvében, illetve a krónikák első és második könyvében.
As we look at the good and the bad concerning the kings of the northern and southern tribes.
Ahogy megnézzük a különböző királyokat, az északi és a déli királyságok uralkodóit, és hogy mit tettek jól, mit tettek rosszul.
We're introduced to the mothers of these kings.
Megemlíti az ige ezeknek az uralkodóknak az édesanyját is.
Now this is not the ordinary way of Jewish genealogy in the Bible.
De ez egyáltalán nem egy megszokott dolog, még a Bibliában sem, ami a származás levezetését illeti.
All the other genealogies that are given, they speak of the father. David was the son of Jesse. You know, David had his son Solomon. It doesn't mention the mother.
Mert minden más esetben, amikor arról van szó, hogy levezetni valakinek a származását és visszavezetni az ősökre, soha nem az édesanyákat, hanem mindig az édesapákat említik meg, tehát apai ágon történik mindez.
Biblically, Jewishness is passed on from the father.
És a Bibliában is azt látjuk, hogy a zsidó voltot is az édesapától öröklik.
And the mothers aren't even mentioned in the genealogies.
Így tehát a származásban ezekben a különböző ágakban nem említik meg
now,
általában jellemzően az édesanyát.
In Kings and Chronicles, this isn't genealogy, this is the record of the kings and their character, whether good or bad, that ruled over the northern and southern tribes.
Itt azonban a királyok első, második könyvében és a krónikák két könyvében nem arról van szó, hogy levezetné az ige ezeknek a királyoknak a származását, hanem itt ezekről a királyokról ír, rámutat arra, hogy mit tettek jól, mi volt az, ami igazából elvetendő bennük, és ennek kapcsán említi meg az ő édesanyjukat.
This is a study in the character of the men that were leading the nation.
Amit tehát itt látunk, az tulajdonképpen egy-egy esett tanulmány azokról az emberekről, akik Izraelt vezették.
Whether or not they loved God and followed God.
Az ő jellemükről ír tehát az ige ezekben a részekben, ami milyenek voltak.
And in this section, the mothers are introduced.
És leírja azt, hogy követték-e Istent, nem követték, és még egy csomó más dolgot is. És ebben a részben már, ezekben a részekben, tehát az édes anyjukat is megemlíti.
It's interesting to me that the mother is linked for good or for bad to the character of her son.
És nagyon érdekes tehát, hogy amikor az ige ezekről a királyokról ír, akár jó királyok, akár rossz uralkodók voltak, az édesanyját megemlíti, tehát mint az édesanyja összekapcsolódik a fiának a jellemével.
A mother's role is extremely important. extremely significant in her children's lives.
Az édesanyja hihetetlenül fontos szerepet tölt be az ő gyermekeinek az életében.
Hugely important role being a mom. Powerful ministry.
Hihetetlen szerepet játszik, nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az édesanyja az ő gyermekeinek az életében. Ez egy óriási szolgálat.
And let me say this to you ladies here.
És hadd mondjam el a hölgyeknek ma.
If kids are in your future, whether through natural birth or adoption or whatever.
Hogyha szeretnétek majd gyermeket vállalni, és akár örökbe fogadni is.
Your primary ministry from God, above any ministry that God might give you in the body of Christ, is your children.
Abban a pillanatban, hogy gyermeket vállaltok, az elsődleges fontosságú szolgálatotok, az első számú szolgálatotok a gyermeketek felé lesz, mindazok mellett és mindazok előtt, mindazon más szolgálatok előtt, amelyeket Isten esetleg ad még nektek Krisztus testén belül.
And this is one of the most powerful ministries given to any to human beings.
És ez az egyik leghatalmasabb szolgálat, amit Isten ad az embereknek.
It has been said that the hand that rocks the cradle is the hand that rocks the world.
És van egy ilyen mondás, amely szerint az a kéz, amely a bölcsőt ringatja, tulajdonképpen a világot is hatalmasan megmozgatja.
Now we live in a time that's just absolutely in confusion in our world.
Mi egy hatalmas zűrzavarral teli időket élünk.
We live in a time of feminism, women's liberation.
A feminizmus idejét éljük.
We live in a time when men, there's a lot of feminism among men.
És a
men aren't being men.
Egy olyan időszakban élünk, ahol gyakran a férfiak is inkább nőiesen viselkednek. Nem igazán, élnek férfiként, nem viselkednek férfiként.
There's a lot of empty people.
És nagyon sok ember üres.
Jesus said, describing the condition of the world, he said it's the blind leading the blind and they're both falling into the ditch.
És Jézus, amikor arról beszélt, hogy milyen állapotban is van a világ, akkor azt mondta, hogy vak vezet világtalant, és utána mind a ketten beleesnek az árokba.
For someone that doesn't know God at all, they can't see through the eyes of the wisdom of God.
Ha tehát valaki nem ismeri Istent, akkor ő nem, neki nincsen Istentől bölcsessége, nem úgy látja a világot, ahogy Isten látja.
What I'm going to say in the next few minutes is absolutely ridiculous to those ears.
És igazából azok számára hihetetlenül nevetségesen hangzik mindaz, amit én most mondani fogok. Azok számára, akik nem ismerik Istent.
If you didn't know me, you didn't know my relationship with my wife, you would even think I'm chauvinistic.
És lehet, hogyha nem ismernétek. Ha nem ismernétek engem, hogyha nem ismernétek azt, hogy milyen a kapcsolatom a feleségemmel, lehet, hogy rám is azt mondanátok simán, hogy soviniszta vagyok, vagy túl konzervatív, túl régi módi.
But God has called men to lead in some areas, and He's given women primary ministries in other areas.
Isten azonban valóban arra hívja a férfiakat, hogy vezessenek számos területen, és a nőknek pedig más területeken adott szolgálatokat.
In 1 Timothy chapter 2 verse 12 it says, Paul says, I do not permit a woman to teach or to have authority over man, but to remain in silence. And he's speaking about in leadership in the church. He's speaking about church leadership.
És azt mondja Pál a Timóteushoz írt első levelében a 2:12-ben. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben, és ő mindezt a gyülekezeten belüli vezetésre érti.
Men are called to lead in the church.
Isten arra hívja el a férfiakat, hogy vezessenek a gyülekezeten.
It's a deformed and a distorted thing when there's no men that are leading.
És nagyon torz
thing,
helyzet áll elő, amikor nincsen férfi, aki vezethetne. Ez egy nagyon szomorú helyzet.
This doesn't mean women can't lead and they're not good leaders. Women are more capable in most areas than men. That's the truth.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a nők nem lennének alkalmasak a vezetésre, és hogy nem vezethetnek, sőt, mint hogy nagyon sok területen sokkal jobban betöltik a vezető szerepét, mint a férfiak. Ez az igazság.
But just like in the family, God says, men, you're the head of the household. You're the biggest servant. You're the initiator. Be a man.
De mégis Isten azt mondja a férfiaknak, hogy te legyél a vezető, és te legyél a családodban is a vezető, a fej, te legyél az, aki kezdeményezel dolgokat. Love, legyél férfi.
Love your wife as Christ loves the church.
Szeresd a feleségedet úgy, ahogy Krisztus szereti az ő egyházát.
That's heavy. Jesus is the man. Jesus is the ultimate man.
Ez egy nagyon-nagyon komoly elhívás, és Krisztus is ugye a legfőbb férfi, mondhatjuk
így. He made the first move and he laid his life down for his bride.
Hiszen ő tette meg az első lépést, és valóban az életét adta az ő mennyasszonyáért. Tehát ez ilyen egy igazi férfi.
He keeps loving even when his bride isn't even paying attention to him. He's a man.
És ő még akkor is szereti a mennyasszonyát, hogyha a mennyasszony már régen elfordult tőle, és egyáltalán nem figyel oda rá. Ő valóban egy igazi férfi.
And it's just clear in scripture. Men are supposed to be leading in the church.
Egyértelműen láthatjuk tehát az igéből, hogy a gyülekezetben a férfiakat hívja el Isten arra, hogy vezessenek.
Having the major positions of authority and teaching in the church.
És hogy ők legyenek tehát vezető pozícióban, és ők tanítsanak a gyülekezetben.
But notice what it says in verse 15 of that same chapter in Timothy.
De nézzük meg, hogy mit mond ugyanabban a fejezetben a 15-ös vers.
Speaking about the woman, it says, nevertheless, she will be saved. Notice this, saved. In childbearing, if they continue in faith, love, holiness with self-control.
A 15-ös versben a hölgyekről, a nőkről ír, és azt mondja, mégis megtartatik, vagy ahogy az angol mondja, megmentetik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.
Nevertheless, she shall be saved in childbearing. What is he talking about here?
Mégis megtartatik a gyermekszüléskor. Mit akar ezzel mondani Pál?
The word saved there, it's not speaking about being saved from the penalty of sin, which is by faith in Jesus Christ.
Az a szó, hogy, amit itt használ, hogy megtartatik, vagy az angolban, hogy megmentetik, ez nem arra vonatkozik, hogy megmenekül az ő bűneiért járó büntetéstől, hiszen ezt Jézus Krisztus kifizette a kereszten.
The word salvation, it means a lot. It's a big word.
Tehát maga az üdvösség szó is nagyon sok mindent jelent.
It means to be made whole, to be completely fulfilled, to be made content.
Ez azt is jelenti, hogy mi teljessé válunk, hogy mint egy teljesen megelégedettekké válunk.
There's a lot of gals today that are trying to be fulfilled in doing stuff that it's not going to fulfill.
Nagyon sok olyan hölgy van a világban, aki próbálja az ő megelégedését megtalálni olyan dolgokban, amelyekben ezt nem találja meg.
And then they've been running after those things so long that now they're too old to have kids and they just wish they would have had children.
És ők tulajdonképpen éveket töltöttek azzal, hogy rohantak.
It's a sad state the world is in.
Sokféle dolog után, de nem találták abban meg az ő örömüket, az ő beteljesedésüket, és egy napon rádöbbennek arra, hogy most már túl késő ahhoz, hogy gyermeket vállalhassanak, és nagyon szomorú ez, nagyon sok ember hatalmas káoszban él.
I have a very talented mother. She was the tennis champion in the area that I grew up in.
Nekem nagyon tehetséges az édesanyám, ő nagyon jól teniszezett, sőt bajnokságokat is nyer annak idején.
She was a nurse. She graduated from one of the best nursing schools in America.
És ő nővérként dolgozott egyébként az egyik legrangosabb nővéri iskolából, tehát nővéri iskolát végezte el.
When she started having children, she just focused on us.
De miután megszülettünk mi, az ő gyermekei, teljes mértékben ránk fektette a hangsúlyt, és ránk figyelt.
My mom is the single most important person who has impacted my life by far.
Az én édesanyám tulajdonképpen hihetetlen módon befolyásolta az én életemet, talán mindenkinél jobban.
And whatever I am right now, my mom has had the biggest impact in my life.
Tehát neki messze menőleg a legnagyobb hatása volt az én életemre is.
She's almost 70 years old now.
Nagyon hozzájárult ahhoz, hogy én ki is vagyok ma.
And when she sits back every day, she thinks about me and what God's doing in my life. And it's a feast for her because she poured herself into me, you know, into my character. And she sees now things that are happening through my life. And she's been enjoying it for years.
Ő most 70 éves, tehát most már idős, és nagyon sokat gondol rám, és gondolkodik azon, hogy Isten miket is végez az életemben, mit is végzett már most el az életemben, és mindig nagy örömet számára ezen gondolkodni, hiszen ő nagyon sok évet az életéből azzal töltött, hogy önmagát belém öntötte, és hozzájárult ahhoz, hogy formálódjon az én jellemem, az én személyiségem, úgyhogy most látja, hogy Isten munkálkodik bennem, és ez számára hatalmas örömforrás.
I look at my wife.
És hogy a feleségemre nézek.
I know that I'm biased.
Tudom, hogy nem tudok azért elég objektív maradni a téren.
But I look at my wife and I feel that I have the most beautiful, intelligent, gifted person in the world. And she's my wife.
De mégis azért hadd mondjam el, hogy én, amikor a feleségemre nézek, akkor mindig arra gondolok, hogy az enyém a világon a leggyönyörűbb, a legtehetségesebb és a legokosabb nő, aki az én feleségem.
This isn't bias what I'm about to say. This is just reality.
Most azonban egy tényt is még elmondanék, ami természetesen minden szubjektivitástól mentes.
My wife is more intelligent than I am.
Az én feleségem sokkal okosabb nálam, intelligensebb, okosabb.
She's 100 times more gifted than I am.
És igazából legalább 100-szor tehetségesebb is.
I mean, you pick it, writing, singing, whatever. She's just so far beyond me.
Teljesen mindegy, hogy miről van szó. Ő ír és énekel, és még nagyon sok minden mást is csinál, tehát igazából a nyomába sem érek ilyen szempontból.
There's several areas that my wife, if she gave herself to it, she could be world class.
Van több olyan terület is, amiben nagyon tehetséges, és hogyha igazán ráállna arra a területre, és fejlesztené magát, akkor szerintem világ színvonalat tudna elérni abban.
I've seen her give her gifts to the Lord, and God uses her.
És én látom, ahogy ő a tehetségét, az ajándékait átadja az Úrnak, és Isten használja őt.
But I'll tell you, when I see her with my daughter,
hadd mondjam el, hogy amikor látom őt az én kislányommal,
when I watch her training and loving and instructed, caring for our daughter,
és amikor látom, hogy gondoskodik az én kislányomról, és odafigyel rá, és nevelgeti, és tanítgatja őt,
when I see her and the dynamic that happens between them,
és amikor látom őket, a kettőjüket, a kettőjük kapcsolatának a dinamikáját,
it's the sweetest thing I've ever seen in my life.
Ez a legdrágább és legédesebb dolog, amit valaha is láttam életemben.
That's what I enjoy.
Ez az, amit én hihetetlenül élvezek.
But I see something in her.
De látok ő benne is valamit.
I see her with Arya, and I see her at her most satisfied.
És azt látom, hogy ahogy ő a kislányunkkal, Áriával van, és foglalkozik, azt látom, hogy ez nyújtja számára a legnagyobb megelégedettséget.
At her most content.
Ekkor a legelégedettebb ő, amikor ezt csinálja. És ekkor, tényleg ekkor a legelégedettebb.
I look at my little daughter, I think, happy are you, little girl.
És amikor ránézek a kislányomra, mindig arra gondolok, hogy te olyan áldott vagy, és olyan boldog vagy, te kislányom, hogy a te édesanyád valóban azt teszi, és milyen hűségesen teszi azt, amire Isten elhívta őt.
And I'll tell you, my wife is as shocked about the whole thing as I am.
És hadd mondjam el, hogy mindez legalább annyira meglepi az én feleségemet, mint engem.
Don't tell her I said this, okay?
De most ezt nem mondjátok el neki.
When we were getting engaged, she didn't even like the word wife.
Amikor még csak jegyben jártunk.
She felt like it was like some just title that was going to be like a prison or something.
Ő annyira rettegett még attól a szótól is, hogy feleség. Ő rettegett attól, hogy te jó világ, én feleség leszek, és félt attól, hogy mintha valamiféle börtönbe kellett volna őt.
Börtönbe lett volna bezárva.
Ő igazából velem akarta leélni az életét, és velem szeretett volna lenni, csak valahogy amikor mégis belegondolt, hogy ő feleség lesz, akkor nagyon megrémült.
After a few years, she realized, this isn't that bad. This is actually pretty good.
De néhány évvel később rádöbbent arra, hogy hát ez nem is olyan rossz, ez egész jó.
And then a few years later, she's like, I love being your wife.
És most már jó néhány évvel később pedig mondja, hogy én annyira szeretek a feleséged lenni.
But she was afraid of being a mom. A mom, that sounds like I'm just this old lady.
De utána pedig, még mielőtt a kislányok megszületett, hát ő rettegéssel töltötte el annak a gondolata, hogy ő édesanyja lesz valamikor.
And now I see her as a mom. She is the most fulfilled.
És most pedig látom őt már édesanyaként, és annyira boldog, és valóban megelégedést hoz ez számára.
And I see all the fears that she had.
És látom az a félelmeit, hogy milyen félelmeket táplált ezzel kapcsolatban.
You know, it's the fears the world has that they let their fears drive them, not God's word, you know.
Ezek
and
a világ,
then they go out and then they make a mess out of their life.
Ezek a világ félelmei, csak az emberek a világban engedik aztán, hogy a félelmeik uralják az ő cselekedeteiket, aszerint döntenek, aszerint élik életüket, nem pedig Isten akarata szerint.
Let's move on here.
De most menjünk tovább.
The mother's names are linked to these kings
Látjuk tehát, hogy összefüggő. Tehát az ilyen mindig említi az édesanyák nevét is, tehát amikor itt a királyokat felsorolja, és ebből is láthatjuk, hogy milyen hatalmas szolgálatot kaptak az édesanyák Istentől. 22. De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Ők is építettek áldozóhalmokat, szent oszlopokat és szent fákat minden magas halmon és minden buja zöld fa alatt. 24. Még férfi paráznák is voltak az országban, elkövették azoknak, a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Rogoám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen. Elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Rogoám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bevitték azokat a testőrök, majd visszavitték a testőrök őrszobájába.
In the fifth year of King Rehoboam, Shishak, king of Egypt, came and he took away the treasures of the house of the Lord.
Rehoboam uralkodásának 5. évében tehát jött Sisák, Egyiptom királya, és elvitte az Úr templomának kincseit.
Things are really beginning to deteriorate.
Azt látjuk, hogy kezdenek nagyon szétesni a dolgok.
Notice there at the end of 26, he took away all those gold shields. Remember Solomon made all those gold shields?
És figyeljük meg a 26-os vers végén, még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte. Biztosan emlékeztek, amikor Salamon ezeket készítette.
And what did Rehoboam do? He built these bronze shields to replace them.
És erre mit tett Rehoboam? Részpajzsokat csináltatott az aranypajzsok helyett.
What is he doing?
De mire akar itt kiukadni Rehoboam?
The wealth and the prosperity of the nation is deteriorating.
Most már az a hatalmas bőség elmúló félben van, ami Izraelt és az országot jellemezte.
Rehoboam cannot afford to replace the gold shields with gold shields.
Rehoboam, tehát ezt abból is látjuk, hogy Rehoboam most már nem engedheti meg magának, hogy az aranypajzsok helyett új aranypajzsokat készítessen.
He can't stand the thought though that he's not going to appear like what it used to appear to be. So he builds these bronze shields.
De nem bír megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy most már ő tulajdonképpen nem mutatkozhat úgy, ahogy eddig mutatkozott, most már nem lesz minden ugyanúgy, és ezért inkább részpajzsokat csinálta.
This is a sad place to be in.
De egy nagyon szomorú pontra érkezett ezáltal Rehoboam.
He's so concerned now about outward appearance.
Annyira fontos neki, hogy kívülről őt, mit látnak belőle az emberek.
Things are crumbling and deteriorating, and he's just trying to keep up with good exteriors. He's trying to make sure he still looks good, you know.
Minden kezd szétesni körülötte, azonban próbálja még megőrizni a külső látszatát annak, hogy azért minden rendben van.
This is so like human nature.
És ez annyira jól leírja az emberi természetet.
Do you know how much human energy is spent every day by people trying to build up a good exterior so everyone can think you're doing so good or you're good. You've got so much or whatever. This is the way of the world.
Az emberek olyan sok időt és energiát fordítanak arra, hogy a világ előtt egy bizonyos külső képet felépítsenek magukról, és megpróbálják aztán ezt a fajta képet meg is tartani minden erővel.
So much human energy is given to this.
Annyira sok erőt, annyira sok energiát fordítanak erre az emberek.
And underneath, many times things are just rotten and they're crumbling and falling apart.
Próbálják elhitetni az emberekkel, hogy ők nekik mennyire sok mindenük van, stb. Közben pedig a felszín alatt már minden széteső félben van.
This is called hypocrisy. It's sad. It's tiring.
Ezt nevezzük képmutatásnak, és ez rendkívül szomorú és nagyon fárasztó is.
There's a French restaurant I was reading about, and the business of this restaurant was doubling every month.
Nem is olyan régen olvastam egy francia étteremről, és azt olvastam róla, hogy minden hónapban egyre nőtt a bevétele ennek a francia étteremnek.
Other restaurant owners were intrigued. How are they doing this?
És természetesen a többi étterem tulajdonos nem értette, hogy hogyan is csinálják
őket. So one of these restaurants sent in kind of spies to figure this out and check this out. How is it that they're just doubling their business every month.
Ezért egy másik étterem, mint egy kémeket küldött ebbe a francia étterembe, hogy nézzenek már egy kicsit körül, és próbálják megtalálni annak az okát, hogy lehet, hogy egyre több a vendég ebben az étteremben, egyre nagyobb a bevétel.
And it was discovered that they had two menus, one that they would hand to the woman and one that they would hand to the man. The only difference was the prices.
És rádöbbentek arra, hogy kétfajta étlapot osztottak ebben a francia étteremben, az egyiket csak a férfiak kezébe adták, a másikat csak a nők kezébe, és a különbség abban állt a két étlap között, hogy az egyes ételekhez más árat írtak.
The man's menu had the real prices in it. What he was going to actually pay at the end.
A férfiak étlapja tartalmazta az eredeti árat, amit majd ugye az étkezés végén, a vacsora végén kellett fizetni a férfinek.
The woman's menu had prices that were 2 to 3 times higher than the one in the man.
A hölgyek étlapján pedig körülbelül 2-3-szor nagyobb ár szerepelt, mint ami a férfiak étlapján. Úgyhogy amikor megérkezett egy pár, és mind a ketten ott ültek, ugye a hölgy kezében a saját étlapja, a férfi kezében szintén a sajátja, és arra készültek, hogy éppen akkor leadják a rendelést, a férfi ugye kiválasztja mondjuk a ketteset. És a hölgy pedig ugye kigúvat szemekkel nézi a saját étlapját, hogy hát a kettes iszonyatosan drága. Hát ennek a férfinek óriási mennyiségű pénze lehet. És a férfi pedig nagy gálásan ugye mondja, hogy nyugodtan rendelj csak, amit szeretnél. A hölgy pedig teljesen elájul attól, hogy ennek a férfinek mennyi pénze lehet. És micsoda nagy lelkű is ez a férfi.
And of course when the check came and was handed to the man, it was the lower prices that were in his menu.
És természetesen, amikor a számlát kiállítják, akkor az alacsonyabb árak szerint állítják azt ki, amit ugye a férfinek adnak át, amely az ő étlapjában volt található.
The restaurant was drawing a lot of men with their dates.
Így tehát ez a francia étterem nagyon sok férfit vonzott oda az ő kísérőjükkel, tehát a randi partnerükkel.
Men that wanted to look a lot bigger than they really were.
Mert a férfiaknak nagyon imponált az, hogy ők nagyon nagy lelkűnek és gazdagnak tűnhettek, sokkal gazdagabbnak, mint esetleg valóban voltak.
This is how this restaurant was growing in business.
És ezért növekedett olyan hatalmasan ennek az étteremnek a bevétele.
People want to look good.
Mert az emberek ezt a látszatot akarták kelteni a másikban, hogy ők nagyon ott vannak.
Jesus calls out. Jesus kiált. Kiáltja. You speak English, I'll speak in Hungarian. Jesus calls out to us, come unto me, all you that are weary and heavy laden, and I'll give you rest.
Jézus lehet így kiált, ezt mondja nekünk, hogy gyertek hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én békességet adok nektek.
I remember when I gave my life to the Lord, how much rest I had.
Emlékszem, hogy amikor átadtam az életemet az Úrnak, akkor micsoda békességet, micsoda megnyugvást adott ő nekem.
My identity became in him. My identity was now in him. I didn't have to labor anymore to try to be something, appear to be something.
Most már nem kellett erőlködnöm, hogy valakivé váljak, vagy hogy valakinek a látszatát keltsem. Most már én önmagamat ő benne találtam meg.
This is sad what Rehoboam's doing here.
Nagyon szomorú tehát az, amit itt Rehoboam tesz.
Taking the bronze things, so it looks like he's doing as good as things were doing during Solomon's glory days.
Részpajzsokat csináltat, és azt a látszatot próbálja kelteni, hogy minden rendben van, minden legalább olyan jól megy, mint Salamon idejében.
It would have been better just to repent, get right with God, and let God begin from the inside out to bring his blessing back.
Pedig sokkal jobb lett volna, hogyha egyszerűen csak megtér mindebből Rehoboam, és engedi, hogy Isten egy belső munkát elvégezzen benne, és utána mindazt, amit ő benne elvégzett, utána az majd megnyilvánult volna a külsőségekben is. 29. Rehoboam egyéb dolgai minden tette, meg van írva a Júda királyainak történetéről szóló
könyvben.
Állandó háborúskodás volt Rehoboam és Jeroboam közt.
Strife and division.
Állandó háborúskodás, állandó veszekedés.
So Rehoboam rested with his fathers, he was buried with his fathers in the city of David. His mother's name, here it is again, pointing out who his mom was. It was Nama, an Ammonite.
Azután Rehoboam pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. És itt megint azt látjuk, hogy az ige elárulja nekünk az ő édesanyja nevét. Anyja egy Naamá nevű Ammóni asszony volt.
And then Abijam his son reigned in his place. So this is the second king of the southern tribes, Judah and Benjamin.
Utána a fia Abijá lett a király, tehát ő lett a második királya a déli törzseknek, Júdának és Benjáminnak.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for your word.
Uram, köszönjük a Te igédet.
How we were instructed and how we are changed by it.
Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy megváltoztad bennünket a Te igéd.
Lord, your word is radical, though.
Uram, annyira bámulatos a Te igéd.
You are altogether different than this world.
Uram, annyira más vagy, mint az a világ.
You are filled with life. You're the source of joy.
Uram, te benned élet van, és te benned öröm van, te vagy a mi örömünknek a forrása.
The fruit of your spirit is love.
És a te lelked gyümölcse, a szeretet.
Lord, as for me, I want to follow you.
Uram, ami engem illet, én téged akarlak követni.
I want to follow the blind that are leading the blind as everyone's tumbling into the ditch.
Uram, én nem akarom a vakokat követni, nem akarom, hogy az legyen, hogy rám is azt mondják, hogy vak vezet világtalan, hogy aztán utána mindketten az árokba tuhanjunk.
I pray that your word would make my heart, it would make my life.
Kérlek, Uram, hogy a te igéden keresztül építsd az én életemet, te formáld az én életemet, és azt, aki vagyok.
Word would form my family, Lord.
És Uram, te formáld az én családomat is a te igéd által.
And I could love my wife like Jesus, you love the church.
Hogy úgy tudjam szeretni a feleségemet, ahogy te Jézus szereted a te egyházadat.
My wife could go with me as the church goes with her Lord.
És hogy a feleségem pedig mindenkor velem tarthasson, úgy, ahogy a te egyházad is veled tart az Urával.
We want to learn of you, Lord.
Szeretnénk tőled tanulni.
We want to build our house on the rock of your word.
Szeretnénk kősziklára építeni a mi házunkat, a te igéd kősziklájára.
I pray that many, many, many in this room would have the same desire, Lord, and that would be their prayer.
És azért imádkozom, Uram, hogy valóban ez legyen nagyon sok más embernek is itt most, ma este a vágya és az imája.
Let's just revolutionize our hearts, our lives if need be.
Olyan forradalmiasan újítsd meg a mi életünket, a mi szívünket, hogyha szükség van erre.
Let your word cut us and heal us and change us.
És hogyha kell, Uram, akkor sebezzen meg bennünket a te igéd, és utána gyógyíts meg bennünket.
I want to see all that you have for me, Father, not little pieces here and there. I want to see all of it, Lord.
Uram, szeretném meglátni mindazt, amit számomra tartogatsz, nem csupán itt-ott egy-egy rész, hanem mindent.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Amen.